Kinyitottam a szemem, José ült az ágyam szélén. Arca ragyogott a tisztaságtól, szeme a huncut örömtől. Ébredj, mister, mondta, és megvögdöste az oldalamat. Beszéltem vele. Kivel? Ültem fel a szememet dörzsölve. Kivel? Hát a varázslóval, egy csapásra kiszállt az álom a szememből. Ki engedte meg az ördögbe is? Mit mondott? Vár benneteket. Fáj a térde. Azt hittem, angol nyelvtudásbeli hiányosságai miatt zagyválja össze a dolgokat. Hogy a térde? Azt mondtam neki, hogy te doktor vagy, és meggyógyítod. Kimásztam az ágyból, és felöltözködtem. Közben Bob is felébredt, és követte a példámat. Hogy mondhattál ilyet? Korholtam José-t. Tudod jól, hogy nem igaz. Te magad mondtad. Én? Hogy Amerikában tanítasz. Az más. A doktor az olyan. Neki mindegy. Zárta lehatározottan a vitát. Nincs rágó gumid. Kösz. Hol lakik? Kérdeztem óvatosan. 5 kunyhóval arrébb. Várja, hogy bekend a térdét. Zamboanga falvának a varázslója pontosan úgy festett, ahogy Camillo leírta. Őszhaja a derekát verdeste, vékony, pergamenszerű bőrét majd kiszúrták hegyes csontjai. Amikor legugoltam a gyékény mellé, ahol feküdt, kinyitotta a szemét, és felhúzta a térdét. Te vagy a doktor? Kérdezte elhaló hangon angolul, majd Filippír folytatta José mellém guggolt, és figyelte az öreg száj mozgását. Azt mondja, hogy fáj a térde. Kéri, hogy kent be, úgy, ahogy a doktor bekente Manilában. Elővettem egy tubus gyulladás gátló kenőcsöt, tenyerembe nyomtam a felét, aztán bedörzsöltem vele a térdét. Járt már Manilában? Kérdeztem dörzsölés közben. Azt mondja, hogy járt? Fordított José, és azt mondja, hogy jó, ahogy kened. 10 évig dolgozott a dokban. Csak, amikor megroppant a vála, akkor jött vissza minden óra. Elmerengtem az élet visszásságain. Egy varázsló, aki mellesleg dobmunkás Manilában. Végére értem a kenésnek, és visszaengedtem az öreg térdeit a gyékényre. Azt mondja, hogy nagyon hálás neked, és már nem is fáj annyira. Azt kérdezi, mit fizessen, hogy meggyógyítottad. Szeretném látni a bolondasszony José meghökkent, de lefordította, amit mondtam. Az öreg hallgatott egy kicsit, aztán hadarni kezdett, az ajtó felé mutogatva. Azt mondja, hogy nem lehet. Miért nem? Mert a bolondasszony nincs a faluban. Hol van? Azt mondja, hogy nem tudja. Ma este holttölte van, a kerek holdnapja. A bolondasszony soha nincs a faluban holttöltekor. Hát hol van? Azt mondja, hogy bármennyire szeretné is, mert bölcsorvos vagy, de nem mondhatja meg neked. Tabu. Talán a nagy narrafához megy. Az áldozatok fájához. Szótlanul bólintott. Kik az ikrek? Viharisten gyermekei? Nyögte. És mi viharistennek akartuk áldozni őket. Külön kunyhóban éltek. Viharisten ikrei. Könyörögtek értünk, és viharisten meghallgatta a könyörgésünket. Aztán jöttek az ördögök. Ide jöttek a sárga emberek, és megtiltották, hogy viharistennek áldozzunk. Azt mondták, hogy az ő őseiket kell tisztelnünk. És a parancsnok azt mondta, hogy kivágatja a szent narrafát, és karókat csináltad belőle. Arra húzatja annak a fejét, aki imádja. Ezt mondta a japán úr. Ekkor a táborból megszökött néhány ember a dzsungelből jöttek, és rongyosak voltak. Befogadtuk őket, mert azt ígérték, hogy megölik a japánokat. Jöttek a szökevények, és mi segítettünk nekik. Megtanítottuk őket, hogyan használják a szentkést. Aztán, mivel nem volt elég kés, széttörték a két kerekűeket, és csináltunk nekik nyelet. Megtanítottuk, hogyan dobják a japán katonák hátába. És, ha a sárga emberek jöttek, elrejtettük őket. Vermetástunk az erdőben, belebújtattuk őket. A tetejére füvet tettünk, hogy ne találhassák meg a rejtek helyet. Közöttünk éltek, és mi segítettünk nekik. Később már csak kevesen maradtak. Amikor a katonák eltűntek, már csak 5-en. Felizzott a szeme és belekiáltotta a kunyhó csendjébe, akkor azok meggyalázták viharistent. Bementek a kunyhóba, aztán a fához mentek. A többi tavú, amíg viharisten bosszút nem áll, addig tavú. Azt mondták, hogy ma éjszaka lejár a tavú. Ma éjszaka az utolsó is elveszi méltó büntetését. Amikor feljön a telehold a narrafa fölé, beteljesül viharisten bosszúja. Ki volt az az 5? Kérdeztem. Neveket nem tudok és különben is, tavú. De te jó doktor vagy és köszönöm. Fél óra múlva Camillo szobájában ültem, Bobbal szemben. Előttünk az asztalon egy üveg pálmabor. Van magának valami köze ahhoz, ami itt történik a narrafa körül? Emelte fel a poharát Bob. Valami régi ügy. Hiszen maga azt mondta, hogy sohasem járt a Fülöp-szigeteken. Nem is. És hogy van-e közöm hozzá, vagy sem, erre sem olyan könnyű válaszolni. Most már van, mert belerángattak. Korábban nem volt. Kirángatta bele. Melotti. Jó, jó, de miért? Mert valakitől megtudta, hogy ki vagyok. Miért? Kicsoda maga, semmi különös, nem több annál, amit már elmondtam. A világháború alatt a RAF, az angol királyi légierő felderítő tisztje voltam a távol-keleten, és a japánok ellen harcoltam. Tehát a japánok ebben az ügyben alig, ha nem csak másodlagos szerepet játszanak. Előbb azt kérdezte, hogy hogyan keveredtem az ügybe. Hát úgy, hogy Melotti ide hívott. Lepkét venni. A lepkegyűjtemény csak ürű volt. Ezzel az indokkal csalt ide. Ha jól tudom, nem magát hívta, hanem a friszkóiaknak ajánlotta fel a gyűjteményét. Ez igaz, csak hogy Melotti tudta, milyen kapcsolatban vagyok a friszkóiakkal. Pontosan tudta, ha lepkegyűjteményt ajánl nekik, engem fognak ide küldeni. S neki éppen erre volt szüksége. Lehet. Csak azt nem értem, hogy miért. Mert félt valamitől. Félt, hogy megölik. Még mindig nem értem, hogy miért éppen magára gondolt. Ne feledje, Melotti katona volt, akár csak én. Bármelyik volt bajtársa beszélhetett rólam. Annak idején eleget írtak rólam az újságok. Neki olyas valakire volt szüksége, aki ismeri keletet, és nem ijed meg a saját árnyékától. Alig ha nem ezért döntött mellettem. Azért még nagyon sok itt a homály. Azt hiszem, Mateliholdnál megoldódik minden. Még mindig nem értem, hogy miről van szó. Kábítószerről, gyémántokról? Alig ha nem egyikről sem. Mit mesélt a varázsló, emlékszik? Egy hihetetlen rémtörténetet. Miért lenne hihetetlen? Melotti és a másik négy a japánok fogságába került, akik táborba zárták őket, nem messze innen. Hogy nem, sikerült megszökniük és elrejtőzniük a benszülöttek segítségével. Ezek a kőkorszaki emberek, mert akkor még egészen azok voltak, elrejtették őket, hiszen az ostoba japánok, ahelyett, hogy magukhoz édesgették volna az erdei törzseket, halálos ellenségeikké tették őket azzal, hogy rájuk akarták kényszeríteni saját vallásukat. A varázsló elmondta, hogy elrejtették a szökevényeket, és megtanították őket a naranyelűkések, vagy tűk használatára. Ezeket egyébként valaha az őseik az indonéz szigetekről hozták. Ekkor történt valami, ami a mi történetünk magja. Gondolja, biztos vagyok benne, az az öt alig, ha nem visszaélt Zamboanga falvának vendég szeretetével. Emlékszik, valami olyasmit mondott az öreg, hogy betörtek viharisten gyermekeinek, az ikreknek a kunyhójába. Tehát megsértették a tavut. Na és, maga nem tudja, mit jelent, ha egy törzsnek megsértik a tavuját, megitta a borát, és megcsóválta a fejét. Elképzelhetőnek tartja, hogy emiatt egy életen keresztül üldözik őket és egyszer csak jó 25 évvel később lemészárolják mind az ötöt. Miért nem korábban? Hiszen a varázslódok munkás volt Manilában, akár naponta is láthatta Melottit és a többieket is. Miből állt volna a közelükbe férkőzni, és egy kész szúrással átsegíteni őket a más világra? Ahelyett azonban a zsákokat emelgette. Nem hiszem, hogy a varázsló ölte volna meg azt a négyet. Akkor ki? Viharisten gyermekei? Úgy van. Az ikrek, de hol vannak itt ikrek, ember, tudtommal a rifevernővéreken kívül. Úristen, csak nem arra céloz, nem célzok semmire, ma este úgyis megtudunk mindent. Bognak azonban belobbant a fantáziája, és ha akartam sem tudtam volna leállítani. Úristen, zombik, ért maga a zombikhoz, nem sokat, mondtam, ez haiti kultusz, az élő halottak kultusza. Biztos, hogy erre ismeretlen, nem tudok róla, mire gondol, közel hajolt hozzám, és suttogóra vette a hangját. A rifevernővérek viharistenikrei. És zombik. A varázsló élő halottá változtatta őket, azaz zombivá. Azt teszik, amit megparancsolnak nekik. Ha azt a parancsot kapják, hogy jöjjenek, hátörnek. Csak hogy a rifevernővérek fehérek és cirkuszosok. Mit számít az? Látta az arcukat valaha is egészen közelről? Olyan vastag rajtuk a festék, mintha folyton szerepet játszanának. És ahogy mennek, mint az automaták, akkor minden gyilkosságra fény derülhet. Ők ott voltak mindenütt. Meg kell keresnünk őket. Azt mondja, hogy cirkuszosok? Mióta? Senki nem mondta, hogy mikor csatlakoztak a cirkuszhoz. És a többiek is. Úristen, törte még egy kicsit a fejét, aztán ellentmondást nem tűrő hangon kijelentette. Meg kell keresnünk őket. Kiket? A cirkuszosokat. Hiszen itt vannak valahol a közelben. Itt kell, hogy legyenek, azt a fickót itt tölték meg, nem messze a falutól. Órámra pillantottam, és úgy döntöttem, hogy mivel úgyis van még elég időnk estélig, felderíthetjük a cirkuszt, Camillo pontosan elmagyarázta, merre találhatjuk meg. A nap még fel sem ért a delelőre, amikor elindultunk. Egy fűvel és bokrokkal sűrűn benőtt domboldalában találtunk rá a cirkuszos kocsikra. A kocsik közé feszített kötelekem fehér nemű száradt, s már messziről megcsapta az orrunkat a ragadozók szaga. Plutónak előre merett a bajusza, mint egy tüzérőrmesternek ütközet előtt. Jobbra-balra ütögetett a farkával, csak úgy kongott az alváz. Fogait kimeresztette, és olyan komor képpel morgott, hogy Bob nyugtalanul elhúzódott tőle. Nem kellene eleresztenünk? tudakolt a gyanakodva. Még a végén megvadult tőlük. A párduc azonban nem kérte az engedélyünket. Leugrott a kocsiról, és eltűnt a vozódban. Előkaptam a távcsövemet, és nyomban megpillantottam Barbarát, aki egy ketrec előtt állt, piros pöttyös bikiniben. Csak akkor fedezett fel bennünket, amikor már egészen a közelébe értünk. Felénk fordult, kiejtette kezéből a rudat, és szívére szorította a kezét. Jesszusom, Bob röptében szállt ki a kocsiból, és odavágtatott a lányhoz. Barbara, látogatóba jöttünk, azaz izé. Barbara Herti hozzáhajolt, és csókot nyomott az arcára. Igazán kedves, Bob. Aztán oda jött hozzám, és kezet nyújtott. Hogy van, Leslie? Komoly képet vágtam, és viszonoztam a kiszorítását. Egyszerre csak lecsúszott az állarc az arcáról, és rémülten dadogni kezdett. Maguk hogy kerültek ide hiszen? És hol van Pazmarin? Szabadságot kaptunk tőle, mondtam, és hunyorítottam egyet. A többiek? Megfordult, és a lakókocsik felé intett. Mindannyian megvagyunk. Akarnak egy kávét? Néhány perc múlva körülöttünk tolongott mindenki. Vu barátságosan vigyorgott, hóna alatt a tükrével, Palaszki a hátamat veregette, akárcsak Joe. Egyedül a Lifever nővérek álltak szótlanul és meglehetősen kedvetlenül. Néhány perc múlva hármasban sétáltunk a ketrecek mellett. Barbara, szökevény párduca és én. Te drága, suttogta, és csillogott a szeme. Tudtam, hogy eljössz utánam. Te olyan fajta vagy, aki mindent képes megtenni azért, akit. Én olyan, mondtam. Pontosan. Kinyújtotta a karját. Gyere, bemásztunk a cirkuszos kocsiba. Sötét volt, és füllett, mint az alagút, amelyen végigvonult néhány hadosztálynyi páncélos. Barbara kitárta a kicsi ablakot, de a függönyt nem húzta szét. Ez az én birodalmam, mondta. Ez az én asztalocskám, ez az én tányérocskám, ez az én mosdótálacskám és ez az én ágyacskám. Nem próbálod ki? Kipróbáltam. Jóval később magára kapott egy pongyolát, és a gázfőzőhöz ment, hogy főzzön egy kávét. Én is feltápászkodtam, és meggyújtottam a pipámat. A harsogó trópusi naplankadatlan erővel verte a kocsi tetejét, és az volt az érzésem, hogy csak meg kell tömni a pipám dohánnyal, magától is meggyullad. Kiöntötte a kávét, és mellém telepedett az ágyra. Nevetett a szeme, ahogy felém nyújtotta a csészét. Nem mondhatnám, hogy rosszul éreztem magam, csak hát, sajna, sürgetett az idő. Mi van a gyémántokkal? Kérdeztem, miközben megpróbáltam egyszerre pipázni és kávét inni. Ott vannak a tigrisek nyakán. Biztos vagy benne, a nyakörveken ott lógnak az acskók. Megnézted egyáltalán, amióta feltetted? Nem. Jól tudod, hogy ahogy megérkeztünk, Pazmarin lecsapott ránk. Elvitette a tigriseket, és csak itt láttam őket viszont. De miért fontos ez? Mikor láttad Pazmarint utoljára? Tegnap. Mit akart? Ki tudja, idejött, és morgott valamit, hogy jól alakulnak az ügyek. Hogy? Én is csak ennyit tudok. Az az érzésem, hogy csaléteknek szám bennünket. Ki hozza az állatoknak a húst? A Nemzeti Park felügyelői. Két naponta jönnek egy teherautóval. Mióta ismered a Lifever nővéreket? Váratlanul érte a kérdés, és meg is hökkent tőle. Glorit és Melodit? Nem régen. Kb. Fél éve. Hol csatlakoztak hozzátok? Ha jól emlékszem, Kuala Lumpurban. Vu hozta őket. Éppen akkor lépett le egy bohót csoportunk, és Palaszkinak szüksége volt rájuk. Tudsz valami közelebbit róluk? Ijedtem bújt hozzám. Miért, Leslie, történt valami? Csak nincs valami gáz velük? Nem tudom. Legalább hárman figyelmeztettek már, hogy óvakodjam az ikrektől. Többek között ők maguk is. Szeretnék tisztán látni, amennyire egyáltalán lehetséges. El tudott képzelni, hogy ők mindig ott voltak, ahol történt valami. Láttad már őket úgy? Kerekre nyitotta a szemét, mint egy lencsibaba. Hogy? Ruha nélkül. Nem én. Külön kocsiban laknak. Miért fontos ez? Azt sem tudjuk, hogy fiúk-e, vagy lányok. Elpirult, és zavartan rendezgetni kezdte a kávés csészéket. Úgy gondolod, hogy homokosok? Nem tudom, hogy gondoljam. Az nem lehet, hogy férfiak? Felnevetett, hangos, csengő nevetéssel. Teljesen lehetetlen. Miért? Mert azt megérezném, és mások is megéreznék. Hold biztos, hogy nők csak kissé furcsábbak, mint mások. Apropó szerinted én nő vagyok? Hogy az ördögbe? Biztos vagy benne? Ez valami vicc. Szép nyugodtan kibújt a pongyolából, és nyakam köré fonta a karját. Esetleg nem akarod ellenőrizni? Mit tehettem volna? Ellenőriztem. Fél órával később kénytelenek voltunk a pokoli meleg elől kimenekülni a szabadba. Bob még mindig a többiek között ült, ezért elhatároztam, hogy gyorsan közlöm Barbarával a tervem, itt hagyom neki a fiút. Mit csinálsz? Nézett rám értetlenül. Itt hagyom a fiút, és csendben meglépek a kocsival. Ezt nem értem. Nincs sok idő magyarázatra. Azt hiszem, ma este sok minden megoldódik, hiszen holttől te van. Na és? Hol töltekor rajzanak a boszorkányok és a gonosz lelkek? Jól érzed magad? Kérdezte agódva, és megsimogatta a homlokom. Figyelj, Bob ismeri az utat a faluig. Hol van a kisfiú? Alig hanem a pár utccal játszik. Vagy őt is itt hagyom, vagy elviszem. Attól függ, előkerül-e. Ahogy alkonyodni kezd, kösd el palackit ragacsát, és keresétek meg a falut. Téged? Én már nem leszek Zamboangában. Keresétek Kamillót, a tanítót. Meg fogja mutatni az utat a nagy narrafához. Ilyetten az ajkához kapott. Úristen, ez az a fa, amit rávéstek a meggyilkoltak bőrére. Itt hagyok egy géppisztolyt is, két tárral. Tudsz vele bánni? Nem igen, Stuckerral igen, de add Bobnak, és szerezz egy Stuckert, különben, ha jól emlékszem. Jól emlékszel, édes, más egyéb semmi. Gyertek a fához, ha jól sejtem, este 10 és éjfél körül értek oda. Óvatosan közeledjetek. És? Mást nem tudok mondani. Sok mindent sejtek, de pontosan nem tudok semmit. Ha bajban lennék, lépjetek közbe. Ez minden. Bob még mindig palackiékat szórakoztatta, Josénak és Barbara csavargó párducának híre hamva sem volt. Magamhoz húztam és megcsókoltam a lányt. Szerencse fel, darling, Glückauf, és ha éjfélkor megérkezel a fához, bontsd ki a hajad, biztosan csuda jól mutat holdfényben. A nyakamba esett, és nem akart elereszteni. Vágyódó pillantást vetett a lakókocsi felé. Nem jönnél be még egy percre? Erőt vettem magamon, és eltoltam néhány centire. Nem tehetem, darling, majd utána Kamillót, a tanítót keresétek. Megfordultam, és elkezdtem futni a kocsi felé, nehogy meggondoljam magam. Ma éjszaka még nagy feladat várt rám. Amikor visszaértem a faluba, késő délutánra járt Kamilló ugyancsak csodálkozott, hogy egyedül vagyok. Leadtam neki egy egészen hihető történetet régi barátainkról, a cirkuszosokról, aztán igyekeztem rábeszélni, hogy vezesse Bobot és Barbarát az áldozatok fájához. Megmondom őszintén, volt már könnyebb dolgom is. Először az Istennek sem akart kötélnek állni, végül is azzal szorítottam sarokba, hogy ha nem segít, több ember halála száradhat a lelkén. Megittam egy-két pohár kapálmabort, s amikor a nap lebukni készült, felszedelőzködtem. Kicsit zavart ugyan, hogy fegyvertelen vagyok, ha csak nem számítjuk annak a narrafanyelű szerszámot, amivel Fremet megölték. Övembe tűztem, és megpróbáltam bátorságot meríteni kezembe simuló nyeléből. Nem mondhatnám, hogy valami fényesen sikerült. Ahogy a sötétség beköszöntött, és feljöttek az első csillagok, halálos csend borult a falura. Szokatlan és fenyegető csend. Maria komoly képpel becsukta az ablaktáblákat, és gondosan ellenőrizte, hogy jól zárnak. Amikor észrevette, hogy figyelem, zavartan magyarázkodni kezdett. Tudja, Mr. Lawrence, holttölte van. Ezek itt a faluban azt hiszik, hogy holttöltekor megjelennek a holtak, és meglátogatják az élőket. Ott kopognak a házak előtt, és bebocsátásért könyörögnek. Kinyitottam az ajtót, és kinéztem az utcára. A kunyhók ablakai zárva voltak, csak néhány ajtó alatt szűrődött ki halványfény. Kamilló leült, és töltött egy pohár kabort magának. Azt mondják, az őrült asszony nem jött vissza. Honnan tudja? Tudom, üres a háza. Ráfektettem a tenyerem vékony, barna karjára. Kamilló, ugye, nem fog cserben hagyni minket. A tanító lassan megrázta a fejét. Eszeveszetten ostoba vagyok, de nem. Mariát átkísérem a szomszédba. Itt maradok, mondta az asszony határozottan, és az ablakokra mutatott. Bezártam őket, és tulajdonképpen nem is hiszek az egészben. Csak odaléptem hozzá, és megcsókoltam a kezét. Köszönöm, Maria, kinyitottam az ajtót, és elindultam a terepjáró felé. Bár Kamilló alaposan elmagyarázott mindent, mégis eltévedtem. Időm volt bőven, így nemigen zavartattam magam. Visszamentem, és ismét nekivágtam az útnak, amikor aztán úgy éreztem, hogy legjobb úton vagyok az áldozatok fája felé, leállítottam a motort, és feltettem mindkét lábam a mellettem lévő ülésre. Hátradőltem, és gondolataimba merültem. A telihold ragyogóan világított a fejem felett. Körülöttem a dzsungel rikoltozott, susogott és hajladozott, mint egyetlen óriási, élő organizmus. A fák levelei ezüstös fényben csillogtak, s a vastag törzsek illatos cseppeket izzadtak ki magukból. Behunytam a szemem, és visszaszálltam a múltba. Szinte éreztem, hogy megroppan lábam alatt a zavar, ahogy földet értem az erdő melletti tisztáson. Hatalmas árnyék ereszkedett fölém, Rajkumar Singh, a kígyó emberejtő ernyője. Az árnyék elvonult, és felragyogott a holdfényes arca. A kígyó ember összehajtotta az ernyőt, és egy bokor alá húzta. Hallod? Suttogta. Itt vannak. Nem hallottam semmit, csak a levelek sziszegését. Kik? Mondani akart valamit, de már nem maradt rá ideje. Meglebbentek körülöttünk a lombok, és iszonyúan kifestett arcok bámultak ránk a bokrok közül. s mint túlságosan is hosszúra nőtt pipaszárak nyúltak ki szájukból a fúvócsövek. Ne mozdulj, suttogta Rajkumar Singh, és beszélni kezdett. Hosszasan beszélt, talán a negyedét, ha értettem, pedig hónapokig tanultam a nágaföldi nyelvjárásokat. Amikor befejezte, egyszerre csak eltűntek a fúvócsövek. A nágák körül fogtak bennünket, s gyanakodva megtapogatták a ruhámat, a géppisztolyomat, a hátizsákomat. Aztán egy, aki talán még vadabbra volt festve, mint a többiek, hozzánk lépett, és a tenyerém felén nyújtott valamit. Rajkumar Singh elvette, megköszönte, és a szájába tette. Arcám földön túli mosoly suhant át, ahogy lenyelte az ajándékot. Mi ez? Suttogtam feléje. Kígyózsír, mondta angolul, és noszogatott, hogy tegyek úgy, ahogy ő. Előre nyújtottam a kezem, és elvettem az apró gömböskét. A számba tettem, behunytam a szemem, és lenyeltem. Kicsi tavas volt, de kibírható. Ekkor egy másik festett, mesztelen alak lépett elénk, és kígyóbőr szíjon függő, viperafogakból csiszolt és ragasztott medalion takasztott a nyakamba. Hosszas szónoklatot is tartott hozzá, de nem sokat értettem belőle. Akkor még nem szokott hozzá a fülem a nága beszédhez. Azt mondja, sietett a segítségemre Rajkumar Singh, ha valaha is bajba kerülsz az őserdőben, és szükséged lesz az erdők szellemeinek a segítségére, érintsd meg a kígyófogat. Azt mondja, az erdők 23 istenének a nevét vésték a fogra. Ha bajba kerülsz, ha bajba kerülsz. A kígyózsír megvéd a fegyverektől és a kígyómarástól. Ha bajba kerülsz, ha bajba kerülsz. Kinyitottam a szemem, és visszatértem a Fülöp-szigetekre. Köddé foszlott Rajkumar Singh, és a kígyó emberek is elröppentek a képzelet szárnyán. Vajon élnek-e még és vajon emlékeznek-e rám? És vajon megvéde a kígyózsír mindattól, ami ellenadták? És te Rajkumar Singh? Bár elhamvasztották a tested, és a Gangesba szórták, tudsz-e még segíteni, öreg cimbora? Sóhajtottam, és a hátizsákomba nyúltam. Rövid keresgélés után rátaláltam arra, amit kerestem. Előhúztam a kobrafogból készült amulettet, és a nyakamba akasztottam. Órámra pillantottam. Közeledett az éjfél. Beindítottam a motort, és elindultam a fa felé. Úgy számítottam, hogy jó fél mérföldnyire megállítom a terepjárót néhány magasra nőtt bokor között, és gyalog folytatom az utam. Alig tettem azonban néhány métert, hangos sivítással kifújt a levegő az egyik hátulsó kerékből. Kiugrottam a volán mögül, és szemügyre vettem a defektet. Hiába térdeltem le a kerék mellé, nem láttam semmit, ami kiszúrhatta volna a köpenyt. Ismét az órámra pislantottam, néhány perc volt hátra éjfélig. Rövid habozás után úgy döntöttem, hogy gyalog folytatom az utat. Megsimogattam ingem alatt a narrafanyelet, és megtapogattam övemem függő vadászkésemet. Őszintén reméltem, hogy nem lesz szükségem rájuk. Besüllyedtem a bokrok és a fák közé. Kígyózsír ide, vagy oda, nem töltött el nagy örömmel, hogy nincs rajtam magas szárú csizma. Megpróbáltam a lábam alá nézni, de rövidesen feladtam. A lombok összeborultak a fejem felett, s térdem magasáig olyan sötétbe burkolózott minden, hogy még egy alvó medvét sem vettem volna észre, ha az utamba kerül. Karórámra pillantottam, aztán megnyomtam rajta egy gombot. A kijelzőn megjelent az iránytű. 20 percnyi gyaloglás után, ekkor már negyed órával túl voltunk éjfélen, végre ritkulni kezdett előttem a bokrok sora. A hold is átverekedte magát a lombokon, és folyékony ezüstöt öntött a tisztásokra. Meglazítottam az ingemet, hogy könnyebben hozzáférhessek a fegyvereimhez, és egészen hangtalanul széthajtottam egy bokorágait. Nagyjából számítottam rá, hogy mit fogok látni, de mégis megrázott a látvány szépsége és fensége. Óriási tisztás tárult elém, legalább 100 méter kiterjedésű minden irányban. Szinte pontosan a kör közepén emelkedett a fa, az áldozatok fája. Első pillantásra látni lehetett, hogy a tisztás emberi tevékenység eredménye, erről tanúskodott szabályos kör alakja is. Nemzedékek hosszú sora hirdhatta a bokrokat a fa körül, míg elnyerte mostani alakját. A fa, az áldozatok fája, bármelyik világhírű botanikus kertészére válhatott volna. Felemeltem a fejem, de nem láttam a tetejét. Elveszett valahol a föld és a hold között. Sok ember derék vastag törzse ott húzódott, nem messze tőlem. Rücskös, barna kérge óriási élőlényre, ősvilágból itt maradt szörnyre emlékeztetett, s a magasból kinyúló ágak karokat, ormányokat, fantasztikus végtagokat idéztek. Ott állt előttem a kőkorszaki ember olümposza, fenyegetően, hatalmatudatában, fenségesen. Néhány pillanatig moccanni sem tudtam, megigézett a látvány varázsa. Megfeledkeztem arról is, hogy miért jöttem. Néztem, néztem a holdfényben fürdőfát, és nem tudtam elszakadni vonzásától. mintha arra biztatott volna, hogy lépjek ki a tisztásra, boruljak le előtte, és áldozzak neki, mint mások, hozzak élő állatot lombsátra alá, és vérrel pecsételjem meg szövetségünket. Erőszakkal kellett elszakítanom pillantásomat a lombkoronáról. Len, a gyökerek között, a farücskös törzsébe kapaszkodva rongyos, szakadt lepelbe csavart alak zokogott keservesen, szinte már nem is a világi zokogással. Valószínűleg a hátam mögül fúvó szél volt az oka, hogy nem hallottam meg már korábban is a sírását. Legszívesebben kirohantam volna a holdfényben fürdő tisztásra, de még idejében visszafogtam magam. Ha megteszem, aláírom vele saját halálos ítéletemet. Pedig a lepelbe csavart asszony olyan gyengének és szánandónak tűnt, hogy még az enyémnél jóval keményebb szívet is meglágyította volna. Fejét a fához verte, karját a törzshöz szorította, és zokogott szinte megállás nélkül. Néha-néha abba hagyta a sírást, de csak azért, hogy pár szót mondjon a fának. Egy széles, fájdalmas mozdulatnál lecsúszott a lepel a testéről, ső a helyet, hogy megpróbálta volna magára húzni, hagyta, hogy teljesen lehújjon róla. Valaha szép, magas asszony lehetett. Még az idő, a nélkülözések és a betegség sem tudták teljesen elmosni hajdani szépségét. Hosszú, őszhaja a térdéig ért, s amikor a szellő félrelibbentette a szürke zuhatagot, piros, cseresznyéhez, vagy megyhez hasonlító anyajegy villant a szemembe a derekatáján. Megszorítottam a kerékpár küllőnyelét, amikor halkan énekelni kezdett. Sokért nem adtam volna, ha tudok filippiül, s megértem, az ének szöveg.